Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Triest, Berlin és Pécs után Frízföldre költözött az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának soros jubileumi kongresszusa. A FUEN-ként ismert ernyőszervezet immár 75 éve működik, és távlati terveket is megfogalmazott ezen a háromnapos rendezvényen, amely a hétvégén zajlott. A szervezet elnökével, európarlamenti képviselővel, Vince Loránttal beszélünk arról, hogy mitől izgalmas ez a mostani rendkívüli, kronológikusan is kiugró pillanat, és hogyan határozza meg a FUEN további cselekvési terveit. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, itt van velünk.
Köszönöm a meghívást.
Mitől izgalmas ez a mostani történet, azon kívül, hogy 75 éve működik, ez már a 68. kongresszus, és hát egy nagyon merész újabb 75 évet tervezett a FUEN magának, olyan pillanatban, amikor a kisebbségi kérdés paradigmája azért gyakrabban változik, mint ez a megcélzott távlat.
Sőt, azt is mondhatjuk, hogy inkább látunk negatív trendeket a kisebbségvédelemben Európában, mint pozitívakat. Éppen olvastam a hírt, hogy Lettországban a bankautomaták nyelvei közül az orosz nyelvet kiveszik. Olyan körülmények között, hogy Lettországban egy jelentős orosz kisebbség volt, előbb az iskoláikat zárják be, fokozatosan el lehetett tenni az orosz nyelvű oktatás, és most ugye, ahogy említettem, a bankautomatáknak nem lehet a kiválasztott nyelve az orosz. Hát ezek azok az esetek, amikor egy létező jognak az elvételét következik be, most teljesen független ez úgy a nemzetközi kontextustól, hogy éppen mi történik Ukrajnában, és hogy Oroszország okozta azt a háborút, de hát a lettországi orosz embereknek ehhez pontosan mi közük van. És hasonló trendeket figyelhetünk meg másutt is. Lankad a figyelem az őshonos kisebbségek ügye iránt. Többször tapasztaljuk azt, hogy minden más kisebbségi forma elismerést és támogatást szerez, akár az ENSZ-ben, akár az Európai Unióban, az Európa Tanácsban, de amikor az őshonos kisebbségekről van szó, akkor azt mondja, hogy hát ezt a kétoldalú viszonyba kell rendezni, de a tagállamon belül esetleg senki abba bele ne szóljon, hogy hogyan bánnak a tagállamok a kisebbségeivel. És akkor ez egy ilyen közhangulatban van a FUEN és a mi tagszervezeteink és a céljaink, és a 75 év az tulajdonképpen kötelez egyfajta nagyobb felelősséget ró ránk, tudva azt is, hogy milyen korszakokon ment át korábban a szervezet, hogy most egy ilyen nagyon fura helyzetbe került. Ha pozitív időszak volt, mondjuk a 90-es évek, a közép-kelet-európai kisebbségi szervezetek akkor váltak a FUEN tagjaivá, az Európa Tanács intézményei akkor dolgozták ki a nyelvi kartát és a kisebbségi keretegyezményt. A jugoszláv háború ugyan akkor történt, de azzal a következtetéssel is járt, hogy ezt a kérdést nem szabad hagyni, hogy további háborús gócokat, feszültséggócokat jelentsenek Európában. Na de azóta nem látunk tulajdonképpen pozitív elmozdulást, akkor is, hogyha mi a magunk oldalán azért elég eredményesek tudtunk lenni a Minority Safe Pact kezdeményezéssel, az ügy napirendre vételével, az Európai Parlament több alkalommal kinyilvánított támogatása ellenére, vagyis, hogy nagyon nehéz ez a küzdelem, és kevés biztos eredménnyel kecsegtet, úgyhogy észszerű a következő 75 évről beszélni, hogy akkor hogy kell ezt másként csinálni, lehet-e másként csinálni, vannak-e olyan más célok, amelyek egy új megközelítést igényelnek, és itt tulajdonképpen a márciusban megszervezett szakértői konferencia következtetései voltak mérvadóak. Itt Brüsszelben az Evalda Mende nemzetközi konferencián találkozott Európa 40 kisebbségi szakértője, a legnevesebbek ezen a területen, és soha nem is gyűltek össze ennyien egy ilyen témakör megvitatására, de ők maguk azt mondták, hogy nincs más útja, tehát nem mi vagyunk rossz úton, csak azokat, akiket megcélozunk a követeléseinkkel, azoknál süket fülekre találunk, mert a korszellem az most nem az, hogy a nemzeti kisebbségeket támogatni. Jön mindenféle javaslat, divat, például az Egyesült Államokból, de az nem az őshonos kisebbségekre vonatkozik, az minden másfajta kisebbség támogatását jelenti, és azokra Európa is a maga során felül támogató tud lenni, de az őshonos kisebbségek lemaradnak erről a hullámról.
Itt tulajdonképpen ez a fórum több irányba is próbált üzenetet megfogalmazni. Az első, hogy ez a Minority Safe Pack-es történet, ahol tulajdonképpen az Európai Bizottságot arra kéri fel, hogy vizsgálja felül a témával és a csomaggal kapcsolatos álláspontját. Na most ez a felülvizsgálat konkrétan hogyan zajlik majd, hiszen pillanatnyilag még egyelőre a peres periódusban vagyunk, amikor ugye a luxemburgi bíróságnak el kell döntenie, hogy hogyan is kell viszonyulni, addig lehet-e egyáltalán valami konkrétumot remélni az újonnan alakuló bizottságtól?
Megtehetné saját hatáskörben, bármikor javasolhatna jogszabályt az őshonos kisebbségek védelmében. Nem köti az, hogy most a Minority Safe Pack-nek mi a követelménye. Elég volna elővenni az elmúlt másfél évtized parlamenti határozatainak a sorát, és azokból beemelni olyan ügyeket, olyan jogszabályi lehetőségeket, amelyekkel nyilván előre tudna ez az ügy haladni, és mivel most vagyunk az intézményi ciklus elején, most alakul meg az Európai Bizottság, most állapítják meg a különböző portfóliókat, melyik biztos, mivel foglalkozik, és most fogalmaz meg az Európai Bizottság legalább témaköröket, amelyekben jogszabályokat fog javasolni. Most van a lehetőség arra, hogy ebben az ügyben is előrelépjünk. Egyébként az egyenlőség témakörének lesz egy biztosa, csak mi azt nem szeretnénk, hogy ebből az egyenlőségből pont a nemzeti kisebbségek maradjanak ki. Egyelőre, ami Adjal Habib, belgiumi biztosjelölt, hát ilyen megbízó level szerepel, az az, hogy a kisebbségek jogainak és kulturális hagyatékának a javításán kell dolgozni. A nemzeti szó nem jelenik meg tulajdonképpen, nekem jön mindig az ajkamra automatikusan, sajnos az a szó, hogy nemzeti nem jelenik meg, kisebbségek általában igen, de a levél többi részében részletesen kitér a más típusú kisebbségekre, tehát ez a félmondat, ez már csak ránk vonatkozhat, tehát tulajdonképpen ott van egy kezdeti szándék, hogy ebből lesz-e több, azt most még nehéz megmondani. Nekünk az a dolgunk, hogy a nyomást fönntartsuk a parlamentből. Most jönnek a biztosi meghallgatások, nyilván el fog hangzani ez a kérdés, hogy akkor az az illető biztosjelölt ebben a témában egész konkrétan mit szeretne tenni, és akkor majd meglátjuk a válasz függvényében, hogy hogyan lehet tovább lépni, de mindig lehetősége van a bizottságnak jogszabályokat javasolni. Hát éppen ez a dolguk, ezt nem teheti meg a parlament, mert nem olyan jogosítványai vannak, hogy jogszabályokat javasoljon.
A kérdésem tulajdonképpen arra vonatkozott, hogy mihelyt a Minority Safe Pack az most peres ügy, visszatérhet-e, vagy felülírhatja-e a bizottság az előző álláspontját, mindaddig, amíg a pernek nincs végkifejlete. Tehát egy ilyen procedurális vonatkozású volt a kérdés.
Persze, nem kell azt mondani a föltétlenül, hogy belátom, hogy tévedtem a Minority Safe Pack ügyében hozott döntés során, hanem kiemel olyan témákat belőle, amelyeket mégis jogszabály elfogadását javasolja, vagy más hasonló ügyek a témakörből, hogy említettem, parlamenti határozatokból, mert az például nincs benne a Minority Safe Pack kezdeményezésben, amit következetesen mondunk, hogy az Európai Unió fogadja el az Európa Tanács nyelvi kartáját és a kisebbségi keretegyezményt, legyen a belső jog része. Mi ezt nem javasolhattuk, mert ez egy másfajta jogszabálycsomagot jelentene, de a tavaly az Európa Tanács és az Európai Unió együttműködéséről szóló határozatba itt a parlamentbe ez belekerült. Tehát sok olyan elem van más, már elfogadott különböző jogi dokumentumokban, amelyeket a bizottság felhasználhat, és már most előállhat javaslatokkal. Nem köti az Európai Bíróságnak a döntése a Minority Safe Pack-ről.
Az utóbbi 20 év nem föltétlenül biztató jelei között kiemelték a szakértők a brüsszeli tavaszi konferencián elsősorban a nyelvhasználat és a különböző intézményekben korlátozott kisebbségi nyelvhasználat problémáját. Itt éppen a frízeknél tartunk, akkor ugye ez a 30-50 ezres közösség is bizonyos fokig érintett olyan szempontból, hogy mintegy 10 000-en beszélik ezt a nyelvet, a többiek meg visszatanulják, és volt egy ilyen még a korunkban megjelent cikk, amelyben idéztek egy ottani illetékest, aki azt mondta, hogy már beletörődtek abba, hogy nem lesznek teljes mértékben fríz nyelven beszélő falvak, de legalább a rádió, meg a különböző kommunikációs eszközökben azért jelenjen meg ez a nyelv, és itt azért több nyelvi gond is fölvetődött, a többi között volt 8 határozata a kongresszusnak, a katalán, mint az Európai Unió hivatalos nyelve, ezzel kapcsolatban is volt egy határozat. Akkor tényleg a nyelvvel van a legtöbb gondunk, hogyha most listáznunk kell a kisebbségi jogok csorbulását, vagy kevésbé tiszteletben tartását?
Valóban így van, hiszen a nyelv az alapillére az identitásnak, a nemzeti kisebbség identitásnak. Ha az anyanyelv használat korlátozva van, ha a köztereken nem lehet használni, hogyha nincsenek lehetőségek arra, hogy a társadalomban látható legyen az a nyelv, akkor természetesen a többi már ennél komplexebb identitásvédelmi eszközök, mint az oktatás, az esélyt sem kap. Tehát igen, mindig az anyanyelv használattal kezdjük, és utána szorosan következik az oktatás, mert most az északi frízeknél jártunk ezen a kongresszuson, és ott megtudtuk azt, hogy olyan, hogy csak fríz iskola, ahol csak fríz nyelven oktatnak, nincs. Van inkább kétnyelvű, fríz és német nyelvű, illetve van háromnyelvű, egy olyan iskolában jártunk, ahol fríz, dán és német nyelven zajlik az oktatás, olyan módon, hogy a tanárok megpróbálnak minden gyerekkel az anyanyelvén beszélni, és a tanórák keretében valahogy keverik a három nyelvet, ami hát nyilván pedagógiai szempontból ennek én nem vagyok szakértője, de azért annyit már láttam ezen a területen, hogy nem biztos, hogy jóra vezet, hogy mindenki egy pár szót felszed a másik nyelvén, az biztos, de hogy írni, olvasni, komplex szövegeket megérteni és elmondani egy adott nyelven, mikor mellette még másik két nyelven beszélnek, az biztos, hogy nehézkes. Illetve arról is hallottunk ott, hogy a frízeknél a nyelv visszaszerzése, újra elterjedése a cél, hiszen amíg a nagymamák generációja beszélte a fríz nyelvet, a szülőknek nem tanították meg, és a szülők most a gyerekeknek, az ő gyerekeiknek nem tudják átadni a nyelvet, de a társadalomban megnőtt egy ilyen vágy. Tehát ezek a gyerekek szívesen tanulnak frízül, akár már a gyerekjátékokat a fríz nyelven hajlandóak tanulni, de hát itt akkor az azt jelenti, hogy kimaradt egy nemzedék, és az új viszont szívesebben tanulja az anyanyelvet, de hát azért ez nem egyszerű, tehát nem lehet csak iskolai keretben arra számítani, hogy valaki elsajátítja teljesen a nyelvet úgy, hogy közben a környezetében nem használják, otthon nem beszéli a nyelvet. Nagyon-nagyon komplex kérdésekről van szó, és mindig az első lépés az anyanyelv használati lehetősége, illetve az anyanyelv megtartása, annak átörökítése, és ezért fogalmaztuk meg a különböző határozatokat, mert egy specifikus helyzetben is számos probléma van, elhangzott a katalánok, igen, ők vannak legalább 6 millióan, és rég arra törekednek, hogy a nyelvük hivatalossá váljon a régióban, Katalóniában hivatalos nyelv a katalán, a spanyol kormány egy politikai megegyezés nyomán kérte az Európai Uniótól, hogy ismerjék el a katalánt is hivatalos nyelvnek, de az Európai Unió tanácsa ezt nem tűzte napirendre, hát jó részt azért, mert nagyon sok ellenzője volna ennek a javaslatnak, tehát hogy megvan ugyan, de nem sikerült kivitelezni, és akkor a katalán nyelvvédő szervezetek számára ez egy prioritást jelent.
Ugyanakkor azt is látom itt a határozatok során, hogy veszélybe került a bretányi helynevek egy része. Ez konkrétan miről szól? Lecseréli a francia adminisztráció, vagy elfelejti föltüntetni a breton variánsát a település neveknek?
Igen, azt gondolom, hogy egy korábbi alkalommal beszéltünk már arról, hogy Franciaországban nincsen kisebbségi nyelvi normatíva, hiszen az alkotmány sem ismeri el a nemzeti kisebbségeket. A közigazgatási törvényben nem szerepel az, hogy akkor a kétnyelvű közösségekben a helyiség nevét fel kell tüntetni a táblán a kisebbség nyelvén is. De ennek ellenére az idők folyamán a különböző régiókban kialakult egy proaktív helyi normatíva, ami lehetővé tette a kétnyelvű feliratok kihelyezését, tulajdonképpen úgy, hogy tiltva nem volt, tehát a megengedés, a pozitív diszkrimináció elve alapján nagyon-nagyon sok helyen voltak kétnyelvű feliratok, most meg ennek az ellenhulláma is elkezdődött néhány helyen, pont Bretagne-ban, hogy hát ezeket nem kötelező feltüntetni, akkor akár le is lehetne venni. Tehát ez a veszélye annak, amikor nincsen olyan jogi norma, amely kötelezővé teszi a kisebbségi nyelv föltüntetését a különböző táblákon. Persze Franciaországban és máshogy is turisztikai érvként is elhangzik az, most az északi frízeknél is láttuk, hogy az olyan romantikus, hogy a többségi nyelv mellett a kisebbségi nyelven is megjelenik ott alól a település neve, nyilván kisebben, mint az államnyelv, de hogy ez vonzó tud lenni azok számára, akik oda látogatnak, mert egy különlegességet fedeznek fel. Ez is működött ez a retorika Bretagne-ban és Franciaország más vidékein, ez egyébként felelhető Elzászban is, de ugyanakkor, ha nincsen erős normatívája, akkor azt lehet mondani, jó, hát ez butasság. Nem attól jönnek a turisták, hogy két nyelven van felírva a település neve. Inkább mondják azt, hogy mennyire zavaró az, hogyha a településen ott van két név, és szegény turista azt se tudja, hogy akkor most konkrétan hol van, mert összezavarja az a két különböző nyelvű szó. Ezek ilyen játékok, amelyeket természetesen a különböző társadalmakban előjönnek, ezért mondjuk mi azt, hogy ha nincs törvényi biztosíték, akkor a többi a jó indulatra bízva biztos, hogy nem tud hosszú életű lenni, mert a bizalom a társadalomban az olyan, hogy időnként elfogy, máskor meg több van belőle.
Itt az ENSZ irányába is megfogalmazódott egy elvárás, hogy állandó kisebbségi fórumnak a létrehozása lenne a szerencsés, meg a civil szféra irányába is, hogy egy európai kisebbségi tanács alakuljon. De azt jelenti tulajdonképpen ez a, meg az Európa Tanács irányába is indítványok, hogy a FUEN-nek a, hát a stratégia váltása, megmerem kockáztatni, pontosan erről szól, hogy minél több fronton próbálja tematizálni a kisebbségi kérdést.
Igen, így van, hogy akkor intézményi keretet teremteni annak, hogy a kisebbségvédelem ügyével foglalkozni kell, mert hogyha van egy olyan tanács, amelynek a témaköre a kisebbségvédelem, akkor az azzal kapcsolatban álló intézmény, az Európai Unió, az Európa Tanács, vagy az ENSZ, akkor ezt figyelembe kell vegye, akkor időről időre vannak megbeszélései, ülései, elfogad dokumentumokat, javaslatokat, és mégis több nyilván, mint az a civil szervezeti keret, amiben a FUEN történetesen található, meg a többi kisebbségi szervezet, mert minden felhívás, amit most megfogalmaztunk, tulajdonképpen azt is tartalmazza, hogy a FUEN nem akarja leuralni a kisebbségvédelem területét a Európában, hanem azt szeretnénk, hogy a partnerekkel közösen és felerősített hanggal szóljunk ezekről a közös ügyekről, még akkor is, hogyha mondjuk van olyan szervezet, amely csak a nyelvi vonatkozásokkal foglalkozik, mi általánosabbak vagyunk a FUEN-ben, de hát nyilván, hogy ők is, akik nyelvvel foglalkoznak, nagyon sok hasznos dologgal tudnak segíteni nekünk. Tehát igen, az intézményi keret erősítése rendkívül fontos erre. Fernando Varen hívta fel a figyelmünket, aki az ENSZ kisebbségügyi külön megbízottja volt, most már lejárt a mandátuma, de hogy neki az a tapasztalata, hogy az ENSZ-ben például a benszülöttek, tehát a különböző őshonos kisebbségek leszármazottai esetében működik egy ilyen tanács, és ez azt is jelentette, hogy jobban tudják tematizálni az ENSZ keretében ezt az ügyet. A kisebbségeknek is van egy állandó fóruma az ENSZ-ben, de annak nincsen olyan státusa, hogy önállóan működhet, mindig össze kell hívni, és az is tulajdonképpen a jó indulaton múlik, hogy megteszik-e. Hasonló kellene legyen az Európai Unió esetében is, míg az Európai Parlamentnek például nincs egy olyan szakbizottsága, amely a nemzeti kisebbségekkel foglalkozik, hiszen nem uniós kompetencia, attól lehetne egy olyan tanácsadó testület a parlament mellett, ezt már rég javasoltuk az RMBS részéről, amely a nemzeti kisebbségek ügyével foglalkozik, megfogalmaz javaslatokat, törvénykezdeményezéseket, folyamatos partnere a parlamentnek, a bizottságnak. Úgyhogy ezzel próbálkozunk meg most egy picit hangsúlyosabban, és ennek az eszközeit, keretét is bemutatva most a FUEN határozati javaslatában. A határozatában, mert most már el is fogadtuk.
Közben bővült is a FUEN, két új tagja lesz ennek az ernyő szervezetnek, egyre társult tagok. Ez akkor azt jelenti, hogy az eljárás a következő bejelentkezik az új jelölt, amennyiben arra méltónak tartják, akkor egyelőre társult tag lesz, és utána egy következő etapban akkor teljes jogú taggá válhat, nyilván ha teljesít bizonyos elvárásokat.
Igen, így van, ketten lettek most teljes jogú tagok, de sokan mások kaptak ilyen társult tagságot, meg van a megfigyelő tagság is azok számára, akik részt akarnak venni a munkában, de nem akarnak tagdíjat fizetni, illetve nem akarnak tagjai lenni belső választott testületeknek. A lényeg az, hogy vonzó a FUEN és folyamatosan növekszik, most már azt gondolom, hogy legalább 120 a tagok száma, de hát egy új listát kell most készíteni az új tagok fölvételére nyomán, és igen, amikor átalakítottuk a tagsági rendszert, az arról szólt, hogy egyfajta előszobában vannak a kezdetben a szervezetek, jöjjenek a rendezvényeinkre, vegyenek azon részt, tapasztalják meg, hogy miről szól a szervezet, vegyenek részt a munkájában, vigyék haza a tapasztalatokat, és hogyha egy 2-3 év múlva is úgy gondolják, hogy számukra ez fontos, és mélyebben szeretnének részt venni a szervezet munkájában, akkor kérik a teljes tagságot. Ez megelőzi azt, hogy egy pillanati fellelkesülés, egy olyan vezető akarata nyomán, aki tényleg lát fantáziát a FUEN-ben, mondjuk felvételt nyer meg, az illető vezető később már nem vezetője a szervezetének, akkor jön helyette más, akinek ez nem jelent prioritást, akkor meg egy bonyolultabb és nem túl kedvező eljárás megfosztani a tagságtól egy szervezetet a FUEN-ben. Tehát ezt elkerülendő, inkább ez az előszoba, vagy másfajta tagság jelenti a biztosítékot arra, hogy életképes szervezetek válnak végül teljes jogú taggá.
Karintiai szlovének és litvániai németek most az új belépők a FUEN keretében, de most maradjunk egy kicsit a Schleswig-Holstein tartomány környékén, mert ugye frízekről beszéltünk. Elhangzott egy, hát alig burkolt kritika tulajdonképpen a német közigazgatás, illetve a német állam fele, hogy csökkent az a büdzsé, ami a kisebbségekre kiszabott pénzkeretet biztosította, és hát az egyik felszólaló pedig azt mondta, hogy reméli, hogy újra megkapják, vagy hát visszaáll a rend, és a megfelelő forrásokat biztosítják majd a kisebbségeknek. Akkor ez arról szól, legalábbis nekem minden Kolozsvárról, hogy léptikeket betartva mindenhol gond van. Hol a pénzkevés, hol az odafigyelés, hol a politikai akarat, de akkor jön a második kérdés, a pótkérdés, hogy ebből, és hát visszatérő motivum egyébként a kisebbségpolitikában nemzetközileg, ebből hogy lehet egy minimumot összehozni, ami platformot képezhet akár, és egy maximumot is kijelölni, ami ugye egy elvárás szint további srófolását is biztosítaná.
Azt mondom, hogy Németország esetében nem beszélhetünk arról, hogy csökkentek volna a források, sőt, elég kínosan vigyáz arra a német kormány, hogy betartsa azokat az ígéreteket ezen a területen, amelyeket megtett. A FUEN finanszírozása sem csökkent a német állam részéről, sőt, növekedett, és a brüsszeli iroda finanszírozását megemelték, illetve a futball, az Európeada bajnokság finanszírozásába külön projektvonalat fogadtak el, ami látványos vágás. Az Lengyelországban történt az ott élő német kisebbség esetében, ahol a heti 3 német órát gyakorlatilag egyre csökkentették, és ezzel párhuzamosan a német kisebbségi szervezetnek a finanszírozását is. Ez még a régi, a PISZ kormány idején történt Lengyelországban. Most arra számítanak, hogy az új kormány esetleg kijavítja ezt a vágást, még egyelőre nem történt meg egyébként, de meglátjuk, hogy mi lesz a vége, de igen, minden kisebbségi munka a finanszírozás kérdése is, hiszen nem lehet kivitelezni projekteket pénzügyi támogatás nélkül, és azért ne is nevezzük kizárólag támogatásnak, hiszen a kisebbséghez tartozó polgárok adó lejeiből, euróiból van az a támogatás, amit végül a kisebbségi szervezet megkap. Tehát ezek olyan pénzügyi konstrukciók, amelyek nem egységesek valóban, és nagyon nehéz is volna ebben egy európai modellt találni, nem is célszerű, mert ha az európai adórendszer egységes volna, abból sem jönnénk jól ki, tehát azért ebben pont a szubszidiaritás egy fontos elem, de az, hogy támogatni kell a kisebbségeket, az intézményeiket, az oktatásukat és így tovább, az egy mindenképpen fontos eleme mindannak, amit mi kisebbségvédelemnek nevezünk. És amikor minimum standardokról, bár én a minimum szót nem szeretem, inkább standardok, tehát legyen olyan egységes európai normarendszer, amelynek meg kell felelniük a tagállamoknak, annak szerves része nyilván a finanszírozás témaköre is, de azt gondolom, hogy van rá lehetőség, hogyha az Európa Tanácsban sikerült megegyezni a kisebbségi keretegyezményt illetően, akkor egy hasonló elképzelésben ezt az Európai Unió keretében is meg lehet tenni, de már nyilván, ami hibás egyébként az Európa Tanácsnál, hogy az a két jogi eszköz, a keretegyezmény és a nyelvi kárta az államok szempontjából közelíti meg a kisebbségvédelmet, nem a kisebbségek, mint a jogosultak, azok, akik köré felépül az egész rendszer, tehát a tagállamoknak, az aláíró államoknak a kényekedvének van kiszolgáltatva a kisebbség. Ugye van egy menürendszer, amiből választani lehet, az ellenőrzés, aztán a szankció pedig ugyancsak gyenge, ezért is mondjuk azt, hogy nem egy olyan jogi eszköz, amely olyan általános jogi norma, amely bíróságon is érvényesíthető.
Pillanatnyilag európai viszonylatban hogy néz ki ennek a ratifikálása, mármint a kártának és a keretegyezménynek mindenik tagállamban átment és megszavazta, jóváhagyta a helyi törvényhozás, vagy vannak még késők?
Nem, még mindig vannak olyan államok, hát Franciaországot említettem, de más okokból Olaszország sem léptette érvénybe, de Belgium sem, mert az is egy sajátos rendszerben működik, de hát mondhatnám Görögországot, amely elutasítása miatt nem csatlakozik ehhez, tehát még nem sikerült, nem jutottunk el oda, hogy legalább minden Európai Uniós tagállam elfogadná a két jogi eszközt, és ezzel párhuzamos törekvés egyébként az Európai Unió és az Európa Tanács között. Az Európai Uniónak a szerződésben is szereplő kötelezettsége, hogy az Európai Emberjogi Bíróságot elfogadja, és az érvényesíthető legyen az Európai Unió viszonylatában is. Most arra úgy tűnik, hogy sikerült a még meglévő vitás kérdéseket lezárni, hogy akár ez belátható időn belül bekövetkezik, és az egy nagyon fontos jelzés lesz, ha az EU maga csatlakozik a strasbourgi székhelyű emberi jogok bíróságához, mert ott mindig kisebbségi jellegű ügyek is előjönnek, nem mindig pozitívan, ezt meg kell mondanom, mert szintén a Lettországgal kapcsolatos az, hogy azt mondta a bíróság, be lehet zárni az orosz iskolákat, mert az államnak csak az a kötelessége, hogy minden polgárának oktatást biztosítson. Az, hogy az illető anyanyelvű oktatás vagy nem, ez a bíróság szempontjából nem érvényesíthető kötelezettségként.
Szintén keleti problematika volt az, amit a határozatok okán a FUEN elfogadott, a krími tatárok és az ukrajnai kisebbségek helyzetéről. Ezzel kapcsolatban konkrétan hogyan szól a szöveg, vagy mi a szándék a FUEN-nek? Figyelemfelhívás, a meg nem oldott problémáknak a napirendre tűzése, vagy egyfajta tiltakozás is akár adott esetben, mert hogy ugye Kijev félúton elakadt ebben a történetben, viszont a krími tatárok helyzete sem irigylésre méltó, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam.
Az ukrajnai kisebbségi helyzetről elfogadott határozatot a krími tatárok javasolták. Nagyon-nagyon hosszú vita volt arról, hogy célszerű-e ebben a megszövegezésben elfogadni a javaslatot. Voltak kérdések, amit az előterjesztők nem tudtak megválaszolni, mert nem voltak jelen. Az elhalasztása is szóba került a határozati javaslatnak, mert azért egy nagyon bonyolult helyzetről beszélünk. Nem csak a háború miatt, hanem azért, mert Ukrajnában a krími tatárok őshonosnak számítanak a törvénykezés szempontjából, míg a többi kisebbség egy másik szinten van, a nemzeti kisebbségek, akik Európai Uniós nyelvhez tartoznak, az egy második csoport, és a többiek, a mindenki más, beleértve az oroszokat is, az egy harmadik csoport. Tehát, hogy ebben a megkülönböztetett helyzetben úgy megfogalmazni egy határozati szöveget, hogy az mindenkivel szemben korrekt legyen, az üzenete pozitív legyen, és hát alkalomattán valóban a cél államoknak, intézményeknek is jó szívvel el lehessen küldeni, na ez egy bonyolultabb feladat, arról nem is beszélve, hogy a krimi tatárokat nevezhetjük az ukrán államhoz rendkívül lojális kisebbségeknek, akik elégedettek azzal, amit az ukrán állam számukra nyújt, míg a magyar kisebbség, vagy a román és mások vitában állnak az ukrán állammal, mert elvették a jogaikat az alkotmány módosítással, a nyelvtörvény, az oktatási törvény és a többi nyomán, tehát ők reparációt szeretnének, az ukrán államtól azt szeretnék, hogy visszakapják a jogaikat, és akkor ebben az egész környezetben valóban nehéz volt egy olyan javaslatot elfogadni, amely mindenkinek jó tud lenni. Én azt gondolom, hogy nem is tökéletes ebből a szempontból a szöveg, és a hivatkozása például a pán-ukrán identitásra elég furán hangzik számunkra, mert az egy olyan állami és nyelvi dominanciának az érvényesülését vetíti előre, amely a kisebbségi közösségeknek biztos, hogy nem válik az előnyükre. Aztán nyilván arról nem is beszél, hogy a krimi tatárok esetében egy számüzetésben lévő szervezet fogalmazott meg javaslatokat, amit a krimben nehéz lenne érvényesíteni. Ők azt is előrevetítették, hogy a Medzslisz az egyetlen a tatárokat képviselő szervezet, holott nem így van, azért ott náluk is elég komoly a megosztottság, de ez a határozat azt rejti magába, hogy hát tulajdonképpen ők az egyedüliek, ők a tagszervezet, akkor ennek ez így igaz, de tudjuk, hogy vannak mások is. Szóval ezért mondtam el ezt ilyen részletesen, hogy a mi köreinkben, amikor a kisebbségek együtt vannak, akkor sem mentes az ülés a vitáktól, hiszen nem látjuk egyféleképpen a dolgokat, mások a hangsúlyok, vannak jelentős kulturális különbözőségek, egyre hangsúlyosabbak például a nyugat-európai kisebbséget, meg a mi kisebbségvédelmi közösséggel kapcsolatos megközelítésünk, és ezek így akkor időnként előjönnek és sok-sok vitát eredményeznek.
Lehet, hogy egy adott pillanatban ez a különbözőség a FUEN szakosodását is elhozza majd, tehát hogy lesz a keleti és a nyugati kérdéskörrel foglalkozó szakbizottság, vagy szesszió, vagy kongresszusi
Az is lehet, egyelőre már eljutottunk odáig, hogy vannak a különböző nyelvi csoportok, tehát a németek a saját ügyeiket artikulálják azon belül. Most már van magyar közösségek munkacsoport, mert mi úgy gondoljuk, hogy nekünk közösen van megbeszélni valónk, és a FUEN fele közvetíteni azt, amit mi szeretnénk. Van a szlávoknak, van a törököknek, van az anyaország nélküli kisebbségeknek egy külön csoportja, tehát hogy ez tulajdonképpen már létezik, aztán egy kelet-nyugat szakadás még, vagy artikulált véleménykülönbség még nem alakult ki, de igen, a jövőben tulajdonképpen ez sem zárható ki. Bár ez ártana az egységnek, hiszen attól erős a FUEN és 75 éve, attól tud jelentős szereplő lenni az európai porondon, hogy összefogja a kisebbségeket egy hatalmas földrajzi területről.
Nincs anyaországunk, nincs államunk, csak földünk, mondják a frízek magukról, és büszkék erre, ők fogadták vendégül Husumban, vagy Hüzemben, ha így ejtjük, a FUEN éppen soron levő kongresszusát, az Ernyő Szervezet 75. fennállását ünnepelte ugyanakkor. Erről az eseményről beszéltünk most a tetőteraszon Vince Loránttal, a FUEN elnökével. 2025. szeptemberében pedig a dél-tiroli kongresszusról ejtünk majd szót, hiszen ott folytatja majd a munkálatait. Évente ül össze az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, vagyis a FUEN. Vince Loránt elnök úrnak pedig köszönöm, hogy itt volt velünk. Azt kívánom, hogy legyen a két kongresszus közti esztendő eléggé feszes munka ütemű ahhoz, hogy ugyanúgy egy tanulságokkal, de akár eredményekkel is telített újabb kongresszus elébe nézzenek majd egy év múlva. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm. én is, hogy beszélgettünk.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap találkozhatnak itt a Kolozsvári Rádióban, ma már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.